Kertbarátok.
Ismét köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit a mikrofonnál. A Kertbarátok mai meghívottja Dakó Viola, Székely Lengyelfalváról. Ő zöldsévként dolgozik, saját kis vállalkozása is van Vadóka néven, valamint gyakorlati oktatásokat tart gombákról, vadnövényekről. Mindezekről fogunk beszélgetni a következő percekben, maradjanak rádió közelben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Ki is az a Dakó Viola, és mivel foglalkozik?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Dakó Viola, székelyföldi, a jelenleg Székely-Lengyelfalván élek, és az utóbbi 4 évben zöldsévként dolgoztam Udvarhelyen, és jelenleg kisvállalkozóként dolgozok, és a Vadóka kisvállalkozás alapítója vagyok, és ehető vadnövényekről és gombákról tartok gyakorlati és elméleti oktatást.
Akkor kezdjük egy picit az elejéről, olyan értelemben, hogy hogyan jutottál el te a vadnövényekhez és a gombákhoz, vagy mi az, ami inspirált téged, hogy ezekkel foglalkozzál, miért szereted egyáltalán a gombákat, vagy a vadnövényeket?
Kertészmérnöknek tanultam, tehát az az alapvégzettségem. Emellett tanultam még méhészetet és joggazdálkodást mesterképzésen, és úgymond ez segített erre a pályára rá, hogy kimondottan már gyerekkorom óta mindig a vadnövények és a gombák érdekeltek.
És hol végezted a tanulmányaidat?
Marosvásárhelyen végeztem, Szapiencián, és később pedig Gödöllőn tanultam a Szent István Egyetemen.
Azt jelenti, hogy sokat jársz a természetbe, és nagyon jól kell ismerned a gombákat is, hogyha a gombákkal is foglalkozol. Mennyire volt nehéz ez az út, mennyire volt nehéz megismerni a gombákat?
Hát azt tudnám mondani, hogy picit nehezebb, mint a növények világa. Ugye növényekben is rengeteg mérgezőnk van, és a gombáknál ez egy picit ilyen szembetűnőbb, ugye, hogy félnek az emberek a gombáktól, de végül is úgy kell elképzelni, hogy ez egy tudományág, és hogy meg lehet konkrétan tanulni a határozó bélyegeket, és akkor úgy biztonságos a határozás.
Kimondottan azokat a gombákat tanultad meg, vagy ismered, amelyek itt a környékünkön vannak, vagy azért jó tudni más fajtákat is, ami nem igazán honos itt nálunk?
Annyira nagyon színes a gombáknak a világa, hogy ez olyan egy egész életen át tartó tanulás, de a növényekre is vonatkozik ez, és hogy kell alapvetően egy alázat legyen bennünk, hogy mindig kell újat tanulni, és nyitott kell lenni rá, hogyha újat olvasok vagy tanulok, új kutatások jönnek ki, akkor azt úgymond be kell venni, és alapvetően mindig a helyi gombákra fókuszálunk, mert ugye annyira színes, hogy inkább a helyére fókuszálunk, de ezen belül nem csak kimondottan az ehetőre, hanem fontos a mérgezőeket is megtanulni.
Ha jól láttam, szoktál szervezni ilyen kis túrákat, ahova elviszel érdeklődőket, megnézitek, hogy mi található, éppen milyen gomba található, akár az erdőbe, vagy vadnövényekkel ismerkedtek?
Igen, szoktam hétvégén szervezni ilyen gyakorlati oktatásokat, és olyankor összegyűl egy kis csapatka, és akkor együtt megyünk terepre gyűjteni, általában több fajta élőhelyet is meglátogatunk ilyenkor, ligetekbe megyünk, mezőre, erdőbe, vizes élőhelyekre, és az elméleti tudás mellé mindig kötelező a gyakorlati, mert ugye attól, hogy egy könyvben megnézünk valamit, nézünk egy pár képet, meg leírás egy gombáról, valaki meg kell a természetbe, a gyakorlatba is mutassa, mert elég nagyok tudnak lenni a különbségek, és a gombák nagyon változatos megjelenésűek, és mindig van egy ilyen nagy változó egy adott fajon belül is, hogy az hogy nézhet ki, és emiatt kell mindenképp a gyakorlati oktatás is.
Június első napjaiban vagyunk, milyen fajta gombákra lehet ilyenkor rátalálni? Vannak-e érdekesebb ízes gombák ilyenkor?
Igen, és mostanában amiket szoktam gyűjteni, az a mezei szegfűgomba, amit egyszerűen fűgombának hívnak itt a vidéken, egy nagyon finom fűszergomba, és tömegesen terem most a rengeteg eső miatt. Nem olyan rég elindultak a vadcsiperkék is, és ezekből is közel 43 faj van a vidéken, úgyhogy egy jó színes társaság. Van közöttük mérgező is, tehát azokat jó alaposan meg kell tanulni, és jelenleg, ami a kedvencem a csiperkék közül, az a nagy spórás csiperke, egy ilyen nagyon vastag húsú és finom ánizsos illatú gomba, illetve jodásféle gombát is gyűjtök már, ő a bodzafákat szereti, és gyógygombának számít, ilyen viralvadás gátló hatása van, és így inkább ilyen ázsiai ételekhez szokták felhasználni, ilyen lepirított, ilyen vokos ételekhez, illetve még a májusi pereszke is tart még egy keveset, még így a nyári hőség megérkezése előtt, és a pereszkének pedig az állagát szeretem. Nagyon van egy ilyen roppanós állaga, és ilyen finom gyümölcsös illata.
Mennyi gombát lehet egy ilyen túra alkalmával begyűjteni, vagy mennyit szabad? Mert gondolom azért mindent épp nem kell leszednünk.
Pontosan, jó a kérdés. Alapvetően a túráknak ebbe az évszakban a fókusza az a növény, a gomba az egy ilyen kiegészítés, tehát az ehető növényeknek most sokkal bőségesebb, úgymond a tárháza, és arra fókuszálunk, és alapvetően a gyűjtés szót ilyenkor túrán inkább gyűjtögetésnek jó kifejezni, mert ugye elsősorban tanulunk, tehát ez egy oktatás, megtanuljuk a határozó bélyegeket, mindenféle tulajdonságot, hogy lehet őket felhasználni, hosszú távra tartósítani, gyógyhatások alatt milyen egyéb más egészségügyi hatásuk van. Ez a fókusz, és akkor mellette gyűjtögetünk belőle valamennyit, hogy egy pár napig az ember tudjon belőle készíteni valamit, hogy egy reggelihez, egy salátához, vagy egy vacsorához össze lehessen valamit dobni belőle. És a gombákból pedig ugye attól is függ, hogy épp a természet mennyit kínál, de jelenleg tudja, ennek az árvizes időszaknak a más szemüveggel nézzük, akkor pozitív oldala is van, leginkább a gombák szempontjából, és most bőséges a gombavilág, és ilyenkor pedig ilyen 3-4 napi étkezésre szoktunk fejenként gyűjteni. Vannak javaslatok Romániába, és ilyen, hát ilyen 3 kiló körüli, amit javasolnak per fő gyűjtésre.
Azért mondjunk egy pár ilyen vadnövényt is, hogy mi az, amit szedni lehet, vagy vannak, nem tudom, olyan növények, amit nem igazán ismerünk, és mégis azért ehetőek, felhasználhatóak, vagy vannak emberek, akik meglepődnek, hogy tényleg ezt is meg lehet enni?
Igen, ez gyakori a meglepődés, ami nekem mindig örvendek. Például a vadhagymák kategóriája, ez egy ilyen szokott lenni, hogy az emberek általában azokat fűcsomónak nézik, mert egy picit hasonlítanak a fűcsomóra, és akkor, amit addig ugye fűnek néztek, nem is hajoltak le közel hozzá, a gyakorlati vagy az elméleti oktatás után pedig vadásszák, és keresik ugye a gyümölcsfák, meg az erdőszéleken, a ligetekben, hogy ahol fűcsomó van, hogy az vajon tényleg az-e. A vadhagymák egy picivel másképp néznek ki, hogyha közelről megnézzük. Általában picit vastagabb a levelük, van, amelyik szélesebb, és az illat az, ami nagyon jó meghatározó, hogy letépünk egyet, és megszagoljuk. És hagymás, fokhagymás illatuk kell legyen, illetve, hogyha kihúznánk egy növényt, akkor a hagymácska is látszik szépen alul. Biztonságosan lehet őket határozni, a vidéken nálunk ugye van a medvehagyma, ami egy közismertebb, de emellett van még kígyóhagymánk, amit a falusiak vadpórénak hívnak, van bajuszos hagymánk, amit vadfokhagymának hívnak a falusiak, illetve van érdeshagymánk is, ami picit inkább ilyen káposztás illatú. Úgyhogy ez lenne az a kategória, meg amit most még így ebben az időszakban nagyon kedvelek, az a vadkakuk fű, ugye ezt vadcsombornak mondjuk, tehát mindig vannak ilyen népi nevek, és azért is mondom melléje, hogy biztos a hallgatók leginkább azt a nevet ismerik, úgyhogy most a vadkakuk fűnek van nagyon jó szezonja, és abban mindenképp javaslom, hogy teának is, meg fűszernek is érdemes szárítani, mert nagyon aromás és ízletes.
Gondolom azért a helyiek ezeket ismerik, hát inkább az idősebbek, gondolom, az idősebb generáció azért még ismeri ezeket a növényeket. Itt inkább a fiatalabb generáció az, aki inkább meglepődik, hogy mi minden is található a természetben.
Hát ezen én is meglepődtem egyébként, mert úgy képzeltem el, hogy az idősebbek többet kellene ismerjenek, és mindig nagyon vegyes a társaság, aki jön oktatásra, tehát ilyen 70 körüli emberek is szoktak jönni, aminek nagyon örvendek, és azon lepődtem meg, hogy az általánosakat ismerik, tehát például ugye a kukukfüvet ismerik, de például a vadhagymákat egyáltalán nem ismerték. Például én emlékszem is, hogy gyerekkoromban nálunk itt a lengyelfalvi birtokon, hogy diófák alatt volt kígyóhagyma. És a dédimama úgy tudta, hogy az mérgező, és mindig szidott, hogy abból nem szabad szedni, mert ugye gyerekként én éreztem, hogy ott tapostam, hogy jó hagyma illat van, és mindig kérdeztem, hogy vajon meg lehet enni, és mondta, hogy mérgező, nem szabad hozzá nyúlni. És akkor ugye így mentek tovább ezek az információk, nem volt internet, kevesebb könyv volt elérhetői szakirodalomba, és így szájról szájra terjedtek az információk, és akkor így vannak olyan generációk, akiknél például ez a vadhagyma kategória az ilyen nagyon távol eső vagy periférián van, vagy ugye azt hitték, hogy mérgező, de hogy alapvetően úgy gondolom, hogy mindenki tud újat tanulni, olyan is, hogy én is tanulok újat, tehát hogy ez mindig egy ilyen kölcsönös dolog, hogy egymástól tanulunk, és hogy ez egy játék is lehet. Tehát hogyha úgy fogjuk fel, hogy egy életen át tanulunk, akkor nincs ugye ott az ego benne, hogy jaj, ezt se tudtam, s azt se tudtam, s hogy jaj, de rossz, hanem felfogható ez egy fejlődő játéknak is.
Kíváncsi vagyok, hogy azok a személyek, akik ugye elmennek egy-egy ilyen túrára, vagy veled tanulnak a növényekről, hogy azért az utána majd a mindennapjaikban felhasználják-e ezt a tudást, vagy vannak-e visszajelzések, hogy igen, akkor majd én is kimerészkedtem gyűjtögetni, és igen, az étrendembe valahogy becsempészni ezeket a vadnövényeket.
Szerencsére vannak jó visszajelzések, ezen én is aggódtam, hogy az nagyon jó, hogy eljönnek oktatásra, de hogy annyira nagyon sok információt meg kell tanulni, hogy biztonságosan lehessen gyűjteni, hogy ugye egy oktatás alapvetően nem szokott mindig elég lenni, annak ellenére, hogy 6-7 órásak ezek az oktatások, amikor itt terepen tanulunk. Azt szoktam ilyen motivációként csinálni, hogy mindig küldök nekik egy dokumentumot utána, az oktatás után, amiben a fajokról teszek be képet, egy rövid leírást, a fontosabb dolgokat beírom, növényekről és gombákról is, illetve recepteket is küldök fényképekkel, és akkor onnan tudják ismételni, elő tudják venni, ha elakadnak valamivel, és alapvetően én online, az online felületeken elérhető vagyok, és hogyha valaki talál valami új gombát vagy növényt, és alaposan befotózza, akkor segítek. És receptekkel is mindenképp, hogyha valaki elakad. Úgyhogy a hallgatókat is biztatom, hogy nyugodtan meg lehet engem keresni Vadóka néven, és nem veszem zaklatásnak, vagy rossz néven, hogy nyugodtan küldjék, mert örvendek neki, és hogyha valami olyat küldenek, ami ritka, vagy nem ismerem, akkor megkeressük együtt a könyvbe.
Amúgy ezeket a vadhagyma féléket, amiket emlegettél, például ezeket hogyan lehet felhasználni, vagy milyen módon lehet megkészíteni ezeket a növényeket?
A vadhagymákat például ilyen snidlingszerűen érdemes használni, a felső zöld részt, amíg még ilyen fiatal és puha, hogy így át kell szépen aprítani, és akkor azzal bőségesen lehet fűszerezni, leveseket, tokányokat, de ha csak egy egyszerű krumplis pityókás ételt készítünk is, azt is, hogyha megszórjuk. Vagy például, hogy ahogy a medvehagymát is felszoktuk ugye használni, mert ízbe egy picit hasonlítanak, illetve szárítani is nagyon jól lehet, megmarad jól a színe is, az aromája is, és van, aki fagyasztani is szokta átaprítás után, úgy, mint a medvehagymát, de például a pesztókat is lehet készíteni belőle, teszünk hozzá diót, sót, olívaolajat, és már is megvan a pesztónk.
Egy picit beszélgessünk erről a úgymond zöld séf megnevezésről, és egyáltalán, hogy mi van e mögött, vagy miből áll maga az, hogy zöld séf lesz valaki. Te hogy szereztél ebben te tapasztalatot?
3 évig dolgoztam Székelyudvarhelyen a Páva étteremnek, és az étterem tulajdonosától jött úgymond az ötlet, hogy legyen a munkakör az zöld séf. És az első év az egy ilyen nagyon jó kísérletezés volt, kipróbáltuk, hogy mi az, amit be tudunk építeni jól, friss alapanyagot, meg tartósítottat is. És engem ugye alapvetően mindig a gasztronómia érdekelt, így az ehető gombákon meg a vadnövényeken belül, és így a kettő ez így összetudott jól kapcsolódni, nagyon szeretek főzni is. Sokáig éltem Budapesten, és ott vendéglátásban is dolgoztam, és akkor az ott szerzett tapasztalatokat szépen be tudtam építeni. Nagyon izgalmas volt, de igazából most is ugyanazt csinálom, csak úgymond önállóan, és a kezdeti bizonytalanság már elmúlt belőlem, úgyhogy most ilyen teljes erőbevetéssel vagyok benne a kisvállalkozásban, és most már pozitívnak élem meg.
Amúgy egy zöld séfnek megvan az a tapasztalata, gondolom, hogy már ő maga is egy újabb kombinációkat kitaláljon, vagy valami újat kreáljon?
Igen, mindenképp egy kreatív dolog, és ezen belül meg kell engedjük azt is magunknak, hogyha valami nem sikerül úgy, ahogy elterveztük, mondjuk ízvilágba vagy állagra, akkor abból tanulni kell. És hogy ez is egy ilyen játék. főleg ugye, hogyha új dolgokat kombinálunk össze, hogy van olyan, hogy legtöbbször álmodok is vele, tehát, hogy így annyira mozgatja a fantáziámat, hogy recepteket álmodok, vagy álmodom, hogy gombászok, és akkor ezeket próbálom beépíteni így a hétköznapokba is. Sokszor van az, hogy például tegnap elég sokat gyűjtöttem, el vagyok fáradva, alszok egyet, és ma úgy gondoltam, hogy ma nem megyek terepre, de egyszerűen felkelek reggel, érzem azt, hogy kell induljak. És akkor kitalálom ugye, hogy mi az, amiket gyűjteni fogok. Most például azt találtam ki, hogy gyűjtök fenyőrügyeket, mert most nagyon szép zsengék, és ilyen citrusos ízük van, és akkor abból fogok teának szárítani, illetve áztatok szörpnek is. És tényleg meg kell engedni ezt a kreativitást, hogyha valaki nem érzi azt, hogy annyira kreatív, akkor sokáig az elején lehet recepteket is felhasználni. Az interneten is nagyon sok van, nagyon sok csoport van. Én alapvetően nem gasztroblogger vagyok, tehát hogy nem recepteket osztok meg, inkább ilyen elméleti meg gyakorlati oktatással foglalkozok, de nagyon sok oldal van, lehet például az erdőkóstoló oldalt is követni, vagy ami helyi, a tétovai nyencet is, és Tünde is nagyon sok vadalapanyagot használ fel.
Azért úgy látom, hogy egyre kezd népszerűbbé válni maga ez az irányzat, hogyha ezt lehet így mondani, tehát hogy a természet adta táplálékot valahogy megismerni és bevinni a mindennapjainkban.
Igen, ezzel egyetértek, és én ezt úgy is gondolom, hogy ez nem csak egy hobbi, tehát ugye számomra ez a szakmám, de hogy olyan embereknek, akik ezzel foglalkoznak, hogy nem csak egy hobbi, mert valószínű, hogy a túlélésünknek is majd ez lesz az áloga. Sajnos ugye rohamosan látjuk, hogy nagyon változik a klíma, van bennünk egy klímaszorongás is, nem tudjuk, hogy majd mi lesz 5-6 év múlva, hogy ne is ugorjunk ugye egy picit távolabbi jövőbe, és én biztatom az embereket mindenképp, hogy érdemes, akinek kevés ideje van is, ismerkedni ezekkel az alapanyagokkal. Nem azt mondom, hogy nagyon ritka gombákat vagy növényeket kell keresni, mert számomra például ugye inkább az az izgalmas, de hogy olyan, ami bőségesen terem bizonyos évszakokban, azokból érdemes, és hogy etikusan gyűjtsünk mindenképp. Tehát, hogyha találunk egy galagonyabokrot vagy egy lucfenyőt, akkor ugye ne az legyen, hogy az egészet letaroljuk, lecsipkedjük, levágjuk, hanem mindig oldalsó rügyeket szedjünk le, hagyjuk, hogy a legfelső középső rügy növekedjen, tehát az fogja szolgálni az évi növekedést, és mozaikusan gyűjtsünk. Tehát például ugye galagonyából lehet, hogy 5-10 bokorról is fogunk gyűjteni, ahelyett, hogy egyről gyűjtenénk, és akkor így a növénynek is kíméletesebb. Úgyhogy én így szoktam ehhez hozzáállni, mert sokszor van egy ilyen tévhit az emberekben, hogy aki ugye kijár gyűjtögetni, hogy az rongálja a természetet. De hogy alapvetően, hogyha valaki kint van, akkor én úgy gondolom, hogy megtanulja tisztelni is a természetet, meg csodálni, és akkor mindenképp pozitívan, tehát hogy egy jó szándékkal kell ehhez hozzáállni, és gombából is például a nagyon picikéket, a babákat nem gyűjtsük, az öregeket is mindig ott hagyjuk, hogy szaporodjon, szórja a spóráját, és akkor így biztosítsuk majd az ő túlélését is, tehát hogy ő nem csak értünk létezik, ugye rengeteg vadállatot is táplálnak a növények, meg a gombák is, illetve saját önös, önző érdekükért léteznek a természetben, ahogy mi is, és hogy úgy gondolom, hogyha ezt a hasonlóságot felismerjük egymásba, hogy az élet ugye mindannyiunkban ott dobog, akkor jobban tudjuk őket tisztelni.
Azt hiszem az a kihívás, hogy elérni olyan emberekhez, akik nem hasonló környezetbe élnek, hanem inkább a városi embereket mindig ilyenkor, és magamat is ilyenkor sajnálom, hogy nem élünk ilyen szép környezetbe, és ilyen közel a természethez, és nem tudunk talán mindig kimenni, mi is megcsodálni. El lehet-e érni ezeket az embereket? Valahogy ki lehet-e csalogatni őket a városból?
Igyekszem, de bevallom, hogy nehéz. Tehát, hogy ez nem egy könnyű dolog. Vannak visszatérő emberek, akik már voltak három oktatáson is, tehát hogy akit ugye beszippant, az igyekszik különböző évszakokba is jönni, és mindig csodálkoznak, hogy kora tavasszal mennyire másképp nézett ki a természet például, mint most. Most már azért megnőtt a fű is, meg nagyon sok vadvirág is elkezdett virágozni, és ezek között, ami kehetőek, a margarettáink is például fogyaszthatóak, a szirmok, a mezei zsájánk, és például a harangvirágjaink is, abból is az összes faj ehető. Semlegesebb az ízük, viszont emiatt jól társíthatók mindenféle ételhez, és nagyon szép a színük is, úgyhogy színfoltként is jól mutatnak egy mondjuk egy vendégváró falatepi ebédhez. Megszólítani nem nehéz őket, de sajnos tapasztalom azt, hogy nagyon sokan lemondják. Tehát feliratkoznak az eseményre, és előző napon, 7-8-an is általában így leszokták mondani. És akkor én a csalódottságon valahogy túl kell lépjek, hogy nem baj, mert majd biztos eljönnek következőkor. Csak azt vettem észre, hogy egy városi embernek ugye sokkal zsúfoltabb az élete, tehát másabb a tempó meg a ritmus, amiben zajlik, például az enyémhez képest. Én meg tudom engedni magamnak azt, hogy lelassuljak, sokat gyalogoljak, pepecseljek, matassak a növényekkel, és hogy emiatt a zsúfoltság miatt több tényező is őket úgymond be tudja folyásolni, ami miatt nem biztos, hogy el tudnak jönni akkor is, hogyha akarnak. És hogy azt is vettem még észre, hogy így inkább egymást is biztatják, tehát hogyha valakinek ugye volt jó élménye, akkor elmondja, hogy milyen vagány volt, hogy így hívja az ismerősöket, barátokat, rokonokat, de alapvetően, ha egy fő jelentkezik is, elviszem, tehát hogy nincs ilyen mennyiségi korlátozás, hogy mondjuk 10 fő kell összegyűjjön, tehát hogyha 2-3 jelentkeznek is, akkor is megyünk, tanulunk és gyűjtünk.
A környékre szoktatok kimenni, vagy vannak a helyek, gondolom, ahova
igen.
Ilyenkor kimentek?
Tehát alapvetően Székely-Lengyelfalván tartom a gyakorlati oktatás, és akkor én itt fent a falu végén élek, és 5 percre van a vadon, úgyhogy ez egy jó kézenfekvő hely, és mindenféle élőhely itt van közel, úgyhogy alapvetően ide szoktam szervezni, de most már egyre többet hívnak különböző helyszínekre is. Egyelőre még inkább csak elméleti oktatásra, ilyen előadásokra, Csíkszereda környékére, Gyergyó környékére, Kézdivásárhelyére, tehát hogy ahova hívnak, szívesen jövök, és elkezdtünk gyakorlati oktatást is szervezni. Most például egy, ami kibontakozóban van, az Csíkszeredába lesz, illetve lesz egy Gyimesekbe is nem sokára.
Eszembe jutott az is, hogy talán azért mondják le egyesek ezeket a túrákat, vagy gyógynövényszedő túrákat, ugye, hogy van egy kis félelem is bennük, hogy kimenni a természetbe, ugye most már annyi rémhírt lehet hallani medvékről, meg mi egyéb, hogy van egy ilyen is vajon?
Én úgy gondolom, hogy aki alapvetően feliratkozik, bízik abban, hogy én megvédem. Tehát
biztonságosak ezek a...
Igen, 100%-ban biztonságosak, például olyan dokumentumot se kell aláírni, hogy saját felelősségre jönnek, mert én tényleg vállalom a felelősséget, hogy vigyázok rájuk. Az elején mindig megbeszéljük, hogy milyen állathoz hogy viszonyulunk, hogy a kígyós helyre megyünk, akkor előre megbeszéljük, hogy ott figyeljük, hogy ahol az árnyék meg a fény váltakozik, így sávosan, hogy például a kígyók ott szeretnek aludni, vagy hogyha látom, hogy én ott már mondjuk többször láttam kígyót, akkor mindig mondom, hogy most lefele nézzük, hogy hova lépünk kimondottan, és a medvés téma is ugye egy olyan dolog, amitől így szoktunk félni. Én nem félek alapvetően tőlük, mert köztük nőttem fel, nagyon szeretem is őket, de emiatt, hogy szeretem őket, nem csak magunkat kell ugye megvédjük, hanem őket is, és az a legbiztonságosabb, hogyha nem találkozunk velük, úgyhogy mindenképp hangoskodni kell. Én csúlyogtatni szoktam hangosan, ami az elején elég zavaró, de meg lehet szokni, illetve van egy sípom is, egy hokis sípom, és akkor azt is szoktam fújni nagyon hangosan, tehát ilyen magas, vékony hangokat kell kiadni, és elég rendszeresen, tehát ilyen 20-30 másodpercenként. Hogyha mezőn vagyunk, akkor mondjuk egy picit tagoltabban, hogyha belátjuk a teret, de mindenkit arra bíztatok, aki jár ki mondjuk egyedül is, vagy csapatosan is, hogy ne bízzunk a szerencsébe, meg abba, hogy a Jóisten megvéd, ilyeneket szoktam hallani, mert tényleg valós ez a probléma, és fel kell készülni rá, medvesprét is lehet vinni, de alapvetően a medvespréhez, ha már nyúlunk, akkor már nagy a baj. Tehát akkor már ugye annyira közel van, és lélek jelenlét kell ahhoz, hogy tényleg ne az legyen, hogy lefagysz, és próbálod fújni, de hogy nem biztos, hogy jó irányba. Tehát jó, hogyha ott van, kicsit ugye az ember magabiztosabb. Például sokkolót is szoktam vinni, mert a vadállatok meg a juhászkutyák is ugye félnek ettől az elektromos kisüléstől. Én azt mondom, hogy a juhászkutyák nagyobb probléma, mint a medve. Tehát, hogyha hangoskodunk, a vadakat többnyire távol tartjuk magunktól, leszámítva a növényevőket, mert a növényevők például az őszikék vagy a nyuszik utolsó percben ugranak ki a menedékükből, és az is nagyon meg tud ijeszteni. Tehát, hogyha végig kint voltál, hangoskodtál, és utolsó pillanatban egy bokorból, ami ott van pár méterre, kiugrik egy nagy őz, akkor ugye meg is tud rugni, hogyha pont ott vagy, vagy neked megy. és hogy az is tud egy kellemetlen élmény lenni. Tehát például erre készülni kell, a növényevők ugye megbújnak, és csak akkor ugranak. Medvére nem megyünk rá alvás közben, azért is ugye hangoskodunk. A bocsos medvét egy picit nehezebb távol tartani, mert ő ilyen urbánusabb környezetekbe szokott bujkálni. Ugye a hímek elől mindig elbújnak a bocsal, mert a hímek a legtöbbször megölik a bocsokat azért, hogy a szaporodás az minél hamarabb előről kezdődjön, és emiatt ilyen nagyon furcsa helyekre bújnak el a bocsokkal. Ott fel kell arra készülni, hogyha hangoskodunk és olyan helyzetbe kerülünk, hogy bocsot látunk önmagára, akkor nem megyünk ott tovább. Mert akkor a családnak a többi része is valószínűleg ott van, akkor olyankor mindenképp menedéket kell minél gyorsabban keresni, és szépen hátrálni kell. Ha viszont az egész családot látjuk, mondjuk látjuk az anyát kettő boccsal, akkor szituáció függő, hogy hogy kezeljük, de ott inkább a mély hangokat javaslom kiadni, tehát ilyen férfiasabb, mérőjövő hangokat, és a kezünkkel kell minél nagyobbnak mutatni magunkat, és ilyen furcsa ugráló mozgást kell kiadni, mert a medve akkor megijed, és így nem tudja kezelni, hogy az vajon mi az. De van, akinek az a megoldás működik, hogy kicsire összehúzza magát, a fejét védi, és megvárja, amíg elmennek. Tehát, hogy tényleg attól függ, hogy mennyire vannak közel. Tehát, hogyha viszonylag távol vannak, akkor működik a férfias üvöltés, ott pedig túl közel bekerültünk egy ilyen durva helyzetbe, akkor inkább egy fa mögé, vagy bokor mögé gyorsan kicsire húzzuk magunkat össze, és megvédjük úgy magunkat. És a juhászkutyás esetek pedig, ugye ez a másik rémhír, amivel így egymást szoktuk riogatni, hogy nagyon sokan vannak, ilyen 20-25 kutya is van egy nyájjal. Ott működik a sokkoló, én a legtöbbször csak becézgetem őket, tehát kutya függő, ugye, hogy melyikhez hogy lehet viszonyulni, de alapvetően nem szabad hagyni, hogy túl közel jöjjenek hozzánk és bekerítsenek. Botot mindig vigyünk magunkkal, tehát hogyha csapatosan megyünk is, egy ember vállalja akkor, hogy ő vigyáz a többiekre, nála legyen bot, vagy vipera, például én viperát viszek. A vipera ugye egy illegális eszköz, viszont ilyen élethelyzetekben, hogyha meg kell magunkat védjük, akkor csak magunkra számíthatunk. És ne az legyen ugye a szándék, hogy bántsuk ezeket az állatokat, hanem csak az, hogy megvédjük magunkat, és legtöbbször meg se kell őket ütni, mert ha látják, hogy valami eszköz van nálad, akkor már felhagynak úgymond a támadással.
Azt hiszem, hogy illik ez a megnevezés, hogy vadóka rád, és erre az élethelyzetre, amikbe te gondolom belekerülsz, és amibe élsz, mindenképpen bátor vagy, hogy kiviszed az embereket ide a természetbe, és egyedül megvéded őket. Még talán kicsit beszéljünk egy pár szót arról is, hogy neked van egy rovatod is, ugye, Vadóka Kosara néven, és akkor ezt is elég gyakran lehet olvasgatni, és ebbe gondolom beszámolsz ezekről a túrákról, vagy éppen az aktuálisan felelhető gombákról, növényekről?
Igen, az aktuálisan felelhető növények meg gombák szoktak szerepelni, és pontosan úgy hívjuk, hogy a vadon kosara. A vadóka kosara volt az első ötlet, de azt nem sikerült érvényesíteni, ugye azért, mert ez egy vállalkozásnak már a létező neve. Tehát a vadon kosara néven a Liget újságnál szokott megjelenni, online is lehet követni ezt, és csütörtökön szokott általában reggel vagy délután megjelenni, és 4 vagy 5 fajt szoktam általában bemutatni, és akkor ott mindenféle fortét határozáshoz, meg felhasználáshoz beszoktunk csempészni, és hogy nekem az is a reményem ettől a rovattól, hogy meghozom több embernek is a kedvét, és a vadóka szóra visszatérve pedig, ez egy székely kifejezés egyébként, és a Vasalbertes könyvekben olvastam még gyerekként, és vadalmát jelent, úgyhogy innen jött az inspiráció, mert a vadalmákat nagyon szeretem, és mindenféle színű, meg csíkos, meg illatú különböző formák vannak itt nálunk a vidéken, és onnan választottam a vállalkozásnak ezt a nevét, hogy vadóka legyen.
Hát mindenképpen találó, és további sikereket kívánunk, és azt is, hogy minél több emberhez eljussál, és kividd őket a természetbe, minél több ilyen ismertető túrára. Én köszönöm nagyon szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ha erre jártok közel hozzám, akkor meglátogattok mindenképp.